Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Szent Kúti Kalauz című műsorunkat hallják, és beszélgető társam Pap Tihamér, aki szolgált Szentkúton több éven át, jelenleg a budai ferences rendháznak, a Margit körúti rendháznak a házfőnöke, de születése is Szentkút körülre, Széchenyre esett, úgy hozta a jóisten. Kedves Tihamér atya, mikor jártál életedbe először Szentkúton?
Köszönöm a kérdést, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Hát azért kicsit hadd módosítsam, nem ott születtem, Újpesten születtem, de már egész kiskoromban Széchenybe költöztünk a család, édesapám szolgálata révén, és aztán valóban Szentkút közelében. Gyerekkoromban már találkoztam Szentkúttal, mint minisztráns, ha nem is a nagy zarándokokban vettem részt, de a minisztránsokat a hitoktatónk, a Tarnai Imre atya elvitt Szentkútra. Aztán volt, mikor magam kerekedtem föl kerékpárral, és néhány napra elvonultam Szentkútra, úgy vágyva az ottani csend és magány után, és aztán később természetesen már ferencesként többször. Igazából négy olyan Szentkútra való térésem, amire azt mondhatnám, amit Ady Endre is mondott, hogy felfeldobott kő, de mindig oda fogytjanak vissza. Az első ilyen szentkúti időtöltésem az akkor volt, amikor kárpátaljai szolgálatomban, hát az első 3-4 év az úgy nagyon kifárasztott, és engedélyt kértem, lehetőséget a tartományfőnöktől, hogy visszavonuljuk egy évre. 95-ben volt, tehát 4 éves kárpátaljai szolgálat után. Meg is kaptam az engedélyt az egy éves csendes időre, de közben történt, hogy Majnek Antal atyát püspökké nevezték ki, úgyhogy aztán karácsony másnapján költöztem vissza Kárpátaljára, tehát mindössze 5 hónap, de az nagyon hasznos és jó volt. Akkor Márton atya volt a szentkúti plébános meg ferences jelenlét, és ő nagy szeretettel fogadott. Aztán, amikor visszatértem Kárpátaljáról 2002-ben, akkor megint csak eléggé pihenésre szorultam, meg egy kis nyugalomra, és akkor is Szentkútra kerültem. Úgy gondoltam, hogy egy pár évet ott el tudok tölteni, de hát ott megint csak 5 hónap jutott belőlem, akkor meg Széchenybe kerültem, ahol fölnőttem, oda kerültem káplánnak. Onnan viszont újra 4 év után Szentkútra helyezett a tartományfőnök egy egészen új kis közösséget, azzal, hogy akkor most álmodjunk nagyot, és fogjunk hozzá, és csináljuk. Csak ezt az álmodozást, ezt 10 hónap múlva újra egy dispozíció szakította meg, amikor Zalaegerszegre helyezett. Viszont a Zalaegerszegen töltött 2 év után ismét Szentkút következett, és ott töltöttem 8 évet a legutóbbi időig, 2017-ig. Szentkút tehát egy nagyon fontos forráspontja, meg szolgálati lehetősége az eddigi papi életemnek.
Kezdjük az elején. Gyerekként milyen Szentkutat láttál? A 40-es évek vége, 50-es évek eleje?
Ez az 50-es évek. Én 50-ben kezdtem az általános iskolát, és 58-ig voltam otthon. Én nagy zarándokokban, tehát ilyen gyalogos zarándokokban nem vettem részt, mert szüleim nem igen tudtak ilyesmivel bekapcsolódni, engem meg egyedül, vagy úgy külön nem engedtek el.
Tehát abban az időben is Széchenyből mentek évente ismétlődően.
Nagy Boldogasszonyra, Pünkösdre, akkor is megvoltak a nagy zarándoklatok. Nem ezeken vettem részt, hanem külön szentkúti program, amikor mondjuk a minisztránsok fölkerekedtek, és a káplanatja vezetésvel eljutottunk Szentkútra, meg ahogy említettem, saját magam is. Szentkút számomra is akkor, tehát nem a nagy tömegek által látogatott Szentkútot ismertem meg, hanem a csodálatos, csendes és nyugalmas békét sugárzó Szentkútat, az maga szép természeti környezetével, és a természetesen a kegykép és a szűzanya jelenléte, az ő milliójének a megtapasztalása, ez fontos volt számomra.
Hogyha több napra mentetek, hol lehetett ott megszállni? Mert azt hiszem, hogy a kolostort akkor elvették, és valami munkás szállás, vagy bányászok laktak benne, nem tudom, mi volt akkor, de hát be volt szorulva a szakrális funkció a mostani épületegyüttes töredékébe, azt hiszem.
Ahol most kápolna van a Szentkúti templomnak a szentséget őrző kápolnája, az valamikor nem kápolna volt, hanem kripta. és a kripta fölött volt egy ilyen padlástér, amelynek az ablaka a templomra nyílt, de az szintén ilyen raktárszerű volt, illetve ott szénában meg lehetett aludni, és emlékszem rá, hogy minisztránsok ott a szénában aludtunk, és az is külön élmény volt, hogy ilyen körülmények között töltjük ott az időt. Szent Kút az elkülönült a maga csendjével, illetve egy helyével. Azról tudok, hogy provokációk voltak és zavargások arra, hogy ne engedjék a híveket oda, vagy megzavarják a búcsút, de hát hál' Istennek elég szívósak voltak a hívek ahhoz, hogy ne távolodjanak el, sőt kitartsanak mellette. De amit én tapasztaltam, az inkább a csend és a nyugalom.
És az az épület, aminek az aljában most az étterem van, és hát az arándok szálloda rész, az nem így nézett ki, de ekkora volt akkor is? Tehát ez az épület akkor is állt? Mert ezt elvették az egyháztól, hogyha létezett ez az épület akkor már.
Hát ott volt az öreg otthon. Tehát
abban öreg otthon volt, azt hittem az volt a bányászoknak a munkás szállása.
Lehetséges, hogy korábban bányászok is laktak ott, de amikor én már ismertem, akkor nem, hanem öreg otthon. Ilyen szempontból nagyon ideális volt a részükre, hogy csend volt, nyugalom volt. És hát a maga a Szent Kút csak pár szobát, pár helyiséget kapott a lelkipásztori szolgálatra, mert a többit azt mind az öreg otthon foglalt el, és aztán Márton atya, illetve előtte Orrél atya voltak azok, akik fokozatosan egy-egy helyiséget visszakértek, visszakaptak, és aztán ez már bekapcsolódott, míg nem aztán az egész öreg otthont elköltöztették onnét, és akkor már a kegyhelynek a hatáskörébe került.
Még mielőtt bementél volna a rendbe, Szentkuton jártál, emlékszel az ottani atyákra? Gondolom nem ferencesek voltak.
Igen, világi papok voltak. Mester János atyára, még akikre emlékszem, talán korábban is találkoztam ott papokkal, most azt nem tudom felidézni annyira, de később ferences diáktársam volt a Deák Mihály atya, aki talán az utolsó világi pap volt ott, is utána került vissza a ferencesekhez a kegyhely. Tehát addig egyházmegyés papok voltak. Azt tudom, hogy nem volt könnyű nekik, mert állami nyomásra is sok minden zaklatás érte őket, és hát egy-egy pap nagyon nehezen tudott megbirkózni mondjuk egy búcsú lebonyolításával, ahol gyóntatás, misézés, prédikálás, sok megyéb kiszolgálás, amiben minden bizonnyal a búcsosokkal együtt érkező paptestvérek jelentősen besegítettek.
Arra emlékszel-e, hogy már mikor te ferences voltál Esztergomban, diák, majd növendék, és aztán tanár, hogy mehettek-e a ferencesek segíteni nagy búcsukkor gyóntatni, tehát mehettek-e vissza vendégként oda?
Kezdetben a ferencesek, amikor az 50-es években az iskolát elkezdték, akkor a legszigorúbban tiltották nekik bárhol a lelkipásztori munkában való részvételt. Mentek ugyan, de nem hivatalosan, nem legálisan. Néha retorzió is érte őket emiatt, de azért egyre enyhült ez a tiltás, és nyilván ez Szent Kútra is vonatkozott. Tehát igazából a korábbi időkben a ferencesek, mind ferencesek nem vehettek részt a Szent Kúti szolgálatban. Aztán, ahogy lazultak ezek a tiltások, úgy egyre inkább ők is bekapcsolódtak, és ezért is merült föl, hogy amikor lehetséges volt, akkor az ferencesek ismét átvegyék Szent Kútnak a szolgálatát. Széchenyi és Szent Kút eléggé összetartozott. Széchenyben is 93-ban indult a noviciát újra. Előtte Márk atya került oda, és tette rendbe, vagy legalábbis kezdte el rendbe tenni a kolostor rendházat, és úgy emlékszem, az Orrél atya pedig Szent Kútra került, és szintén hát ezzel a rendezéssel foglalkozott. Így a két hely elég összetartozott, annál is inkább, mert a széchenyiek nagyon is pártfogolták, és Széchenyből is jöttek csoportok, akik segítettek a Szent Kúti körülményeket rendezni, felújítani, építeni, és így tovább.
Térjünk át az első ottléteidre. Említetted, hogy pihenni mentél oda. Úgy gondolja az ember, hogy ott lehet pihenni, te is úgy gondoltad, de hát azért az egy komoly szolgálat, hogyha nem is egyenletesen az év minden napján, vagy minden hétvégéjén, de sajátosan megterhelő lelkipásztort igénybe vevő hely, azt hiszem.
Hát 95-ben, amikor Kárpátaljáról valóban pihenni jöttem, akkor ez volt a legfontosabb szempont, hogy kicsit magamhoz térjek és töltekezzek. Márton atya, aki hát szintén földi, mert ő Széchenyi születésű is, Nyikon Márton, aki előzőleg itt Budán volt plébános, előtte pedig Esztergomban volt prefektus és tanár. Ő nagyon félt attól, hogy hát egy nagyon nyüzsgő, tevékeny kárpátaljai szolgálatból kilépve, hát ott is majd nyüzsgök és mindenfélét csinálok, aztán ő lepődött meg leginkább, hogy hát nem, tényleg azt vettem komolyan, hogy, és ő maga is biztosította, hogy legfeljebb vasárnap esetleg miséztem, vagy prédikáltam, de egyébként hétközben semmiképpen nem igényelt szolgálatot, tehát valóban egy elmélyülési és lecsendesedési időszak lehetett, és ez nagyon jó tett számomra is, hogy aztán vissza tudtam térni a kárpátaljai szolgálathoz. Akkor tapasztaltam meg, hogy milyen nagy ajándék a csend, ha az ember azt igyekszik betölteni, vagy nyitott szívvel megélni, hogy mit jelent Isten kegyelme részére, hogy szabadok vagyunk a figyelemre. A második visszatérésem az már 2002-ben volt, amikor Kárpátaljáról visszatértem, akkor is kifáradva, meg ugye egészségüleg is kicsit karbantartásra szorulva, akkor megint az volt, hogy tehát volt ott egy kis csapat, akik dolgoztak Julián atyáig, és nem is nagyon igényelték, hogy én nagyon belekapcsolódjam, hanem tényleg akkor a szolgálatban azért részt vettem gyóntatásban, meg visézésben. Ők is attól féltek, hogy a kárpátaljai nyüzsgő élet után majd én is majd ott mindenbe be akarok szólni, de igyekeztem ezt magam is tudatosan visszafogni, és tényleg olyan idő volt, ami megint csak egy kicsit a Szentkútnak, kegyhelynek a csendesebb oldala, és a saját magammal való elmélyülés és a fölkészülés a továbbiakra.
Mondhatnánk, hogy remete voltál, nem?
Hát kvázi. Az első alkalommal mindenképpen, a második alkalommal pedig hát egy ilyen többiekhez alkalmazkodó szolgálat. És akkor ebből jött az, hogy onnan újra tovább Széchenyben. Tehát ez a két időszak, mind a kettő egy ilyen töltekező és lecsendesedő időszak volt. A harmadik az már egy aktív, tevékeny szolgálat. Ez a 2006-os, tehát akkor tértem vissza harmadszor Szentkútra, ez még azért nem az a nagy felújítási időszak, akkor még csak foglalkozott a rend is azzal, hogy meg kéne újítani, és hogyan is mind, de akkor csak születtek a tervek, és aztán ebből léptem ki, amikor 2007-ben, tehát egy év után Zalaegerszegre kerültem, de két év után ismét vissza Szentkútra, és akkor már elindult intenzíven a felújításnak a munkája, átélve azt is, hogy ki kellett költöznünk a Kolosorból, és kis házakba beköltöznünk, hogy folyhasson a felújítás, és akkor alakult egy sajátos szolgálat is. Mind a két utolsó alkalommal már azért úgy vettem részt Szentkút életében, hogy előzmények voltak a Széchenyi 4 éves káplány szolgálat, a kárpátaljai 11 éves lelkipásztori szolgálat, aztán második alkalommal már a zalaegerszegi plébániai szolgálat. Tehát ugye a lelkipásztori dolgokban elég sok tapasztalatot gyűjtöttem, ezért az én részem az volt, hogy foglalkozzam a rendes menet mellett, tehát a misézés, prédikálás, gyóntatás, foglalkozzam azokkal, akik szentségfelvételre jönnek. Tehát a keresztelésre készülők, az esküvőre készülők, vagy esetleg elsárdozók, ezekkel az én feladatom volt őket felkészíteni és tovább kísérni.
Ez azért érdekes, mert lakossága nincs Szentkútnak, állandó lakossága, egy-két fő lakik ott a környező házakba. Mi a tapasztalatod, miért jöttek ide keresztelni? Még az esküvőt azt érti az ember, hogy hát egy különleges hely, sok parkoló van, meg hát közel a szűzanyához, de mi a sajátossága ennek a rétegnek, aki itt veszi igénybe a szentségeket, nem nagy búcsuk alkalmával jönnek gyónni, hanem egyebek.
Egyrészt nyilván a kegyhelynek, a kegyelmi milliója is vonz az embereket, hogy jaj de szép és jaj de jó, hogyha ott történhet a családnak egy fontos eseménye, akár keresztelés, akár esküvő. De ugyanakkor megkívánja azt, hogy hát nem csupán egy kirándulás az, hogy jaj, de eljövünk oda, megkereszteltjük, megyünk vissza. Feltétele volt az, hogy aki ott akar kereszteltetni, az több alkalommal eljön fölkészülni. És ez bizony áldozatot kívánt azoktól, akik jöttek. Ez feltétel volt, tehát csak úgy megérkeztem, aztán itt a gyerek kereszteljétek meg, így nem ment, hanem előzetesen neki is fel kellett készülni. Épp úgy az esküvőre még inkább ott legalább 10-12 vagy 15 alkalommal is eljöttek a fiatalok, hogy fölkészüljenek. Ez viszont olyan lehetőséget adott, hogy egyrészt segítsük őket a keresztény életben való elmélyülésre, tehát nem maradjon egy felszínes esemény, hanem megérezzék annak a szépségét, gazdagságát, amire vállalkoznak, és aztán így történjék a szentségi szolgáltatás. Ez az egyik oldala. Hát volt más oldala is, többször is találkoztunk olyasmivel, hogy egy adott helyen a helyi plébános súlyos anyagi feltételeket szabott, hogy egyáltalán megkeresztelje egy gyereket, vagy netán megeskesse a fiatalokat, vagy nem úgy állt hozzájuk, és akkor szinte oda menekültek, vagy jöttek. Emiatt, hát többször kaptunk reklamációt az illetékes plébánosoktól, hogy úgymond elkereszteljük az ő híveiket. Egy alkalommal föl is hívott valamelyik ilyen reklamálással, és mondtam, hogy kedves testvér, figyelj csak, szó sincs róla, hogy elkeresztelem a te hívedet, te nem keresztelted meg. Én megkeresztelem, de föl is készítem, és utána te egyházközségednek lesz az aktív tagja, úgyhogy nyertél vele, és nem történt semmi sérelem. Na, tehát egy kicsit a paptestvéreink felé is volt egy ilyen küldetés, hogy segítsük a hívek irgalmas szeretettel való megtartására, megerősítésére, mert nem egyszer eléggé felszínes világból jöttek ezek az emberek.
Elméletileg csak a plébániákon lehet anyakönyvezni a keresztelést, az esketést. Ti nem vagytok plébánia, de van ilyen speciális jogotok?
Igen, éppen ez volt a lehetőség háttere, hogy talán még Lékai Bíboros úr adta meg, vagy lehet, hogy még korábbra datálódik, még akár Mindszenti Bíboros úrnak az idejére, hogy megadta a Szentkútnak az anyakönyvvezetési lehetőséget. Természetesen arra főképpen az esküvőnél csak úgy jöhettek oda, hogyha az adott plébános, az illetékes plébános adott elbocsátót, tehát neki mindenképpen hozzá kellett járulnia. A keresztelésnél nem nincs ilyen feltétel, azért mégis azt kértük az oda érkező hívektől, hogy ha lehet, akkor hozzanak a saját plébánosoktól egy ajánló levelet, hogy igen, otthon nem keresztelik, de itt ő hozzájárul. Most, ha ez volt, akkor úgy, ha nem volt, akkor anélkül kereszteltük, jogtalanságot nem tettünk, de mindig igyekeztünk arra figyelni, hogy a híveket visszairányítsuk a plébániájukra, és lehetőleg ott folytassák az ő keresztény életüket. Voltak néhányan, akik viszont rendszeresen jöttek Szentkútra, tehát ott élték meg, ott gyakorolták, és jöttek vasárnaponként a szentmisére, vagy újult meg az ő életük, mert az ott kapott segítséggel egy új távlatot, lendületet, szépséget kapott.
Ti azon különleges anyakönyvvel bírhattok ott Szentkúton, amely nagyban különbözik az ország többi anyakönyvétől, hogy a legtöbb bejegyzés egy átlag plébánia anyakönyvben a temetési rovat, és utána kullog a keresztelő rovat, és még összesömprödöttebb az esküvői rovat. Nálatok keresztelő volt, és esketés volt, temetés azt hiszem nem volt, mert nem volt hova.
Nyilván nincs is temető. Egy-két alkalom, ami rendkívüli volt, hogy esetleg ottani temetőben még családi sírhely alapján temettek, de azzal nem foglalkoztunk, és nem váltunk részévé a Mátraverebélyi plébániának, mert azt szerette volna már több püspök is a nyakunkba tenni, hogy akkor lássuk el azt, de ez ellentétben volt azzal a szolgálattal, amit Szentkút megkívánt. Tehát mi nem kötelezhettük el egy plébániai életre annak a szolgálatára az időnket, erőnket, amikor ott viszont teljes mértékben helyt kellett állni, sokszor mások segítségével is.
Említettük, hogy jöttek a hívek a szentségek vételére Szentkútra, messzi vidékekről is, de azt hiszem, hogy az egyházmegyés túlterhelt papok számára is egy lelki oázis tudtak lenni.
Valóban a kegyhelynek a milliója papok számára is vonzó volt. Egyrészt azzal, hogy jöttek a híveikkel együtt és szolgáltak, de ugyanakkor maguk is felhasználták a lehetőséget, hogy akkor szentgyónás végezzenek, vagy egy beszélgetést. Nem egyszer fordult elő, hogy püspökatyák is oda vonultak el pihenésre, és esetleg töltekezésre, vagy valamilyen saját szolgálatra való felkészülésre. Tehát ilyen szempontból az egyháznak a megújulását ez a kegyhely így is szolgálta, hogy pásztor és hívők egyaránt a szűzanya közelében magukra találtak jobban, vagy megújultak, megerősödtek, és új lendülettel folytatták.
És ezt lehet jelen időben is mondani, ez ma is így van.
Minden bizonnyal, tehát én az akkori tapasztalataimra emlékezve mondom, hogy sok ilyen élmény is volt, hogy paptestvérekkel is jó kapcsolattal és egymás segítésével éltük meg az ottani jelenlétet.
Nemzeti kegyhely, Szentkút, az egész ország, illetve a Felvidék egy jelentős magyar lakta része is, a vonzás körzete, és hát rengeteget gyontattok. Korábban beszéltünk a néhány másik szentségről, de hát a gyontatás az igazi szentkúti specialitás, azt hiszem, rengeteget gyontattál te is, és gyontatnak ott a barátok.
A gyontatás, mondjuk az én papi életemnek is egy nagyon kedves területe. Előtte nagyon féltem, hogy mit is kezdek egy váratlan eseménnyel, de megtapasztalva azt, hogy nem nekem kell törnöm a fejemet, hogy Jézus ígérte, a Szentlélek majd megadja az órába, hogy mit kell mondanatok. Ez nem csak az üldözésekre, hanem a pozitív szolgálatra is vonatkozik. Tehát csodálatos élmény. Az emberek leteszik a terheiket, gondjaikat, zűrös kérdéseiket, és úgy mehetnek onnan, hogy felfrissülve, megújulva, új reményt a szívükben. És ezt nagy öröm szolgálni. Főképpen búcsúk idején nagyon sok ember jön oda, és hát ez az ő tudata, és majd Szentkúton meggyónok, majd ott rendezem a dolgaimat, tehát oda hozza. Ez azt jelenti, hogy nem lehetett sok időt tölteni egy-egy gyónóval, mégsem lehetett kaptafára húzni az egészet, hanem mindenkire személyesen odafigyelni, és lehetek röviden tömören, de abban segíteni, hogyan tovább. És amikor ezt a segítséget, ezt a reményt, ezt a bátorítást megkapták, úgy érezték, hogy igen, érdemes volt Szentkútra eljönni, mert másként tudja folytatni. Ennek a feltételét biztosítani valóban csodálatos szolgálat, és ezért mindig nagy ajándék volt számomra is Szentkúton ezt a szolgálatot valamiképpen továbbvinni, vagy betölteni.
Nagyon szépen köszönöm. Pap Tihamér atyával beszélgettünk, szentkúti élményeit, szentkúti szolgálati időszakait elevenítette föl számunkra. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Szentkúti Kalausz című műsorunkat hallották. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.